Elemős élet találkozó 2016. augusztus 19-e. Harcolni fogok ellened.
Egy áldott napot kívánok valamennyiünknek, nekünk, akik itt vagyunk, és nektek is, akik néztek és hallgattuk bennünket határainkon innen és túl, és nektek fogalmatok sincs, hogy micsoda dolgok zajlottak itt a felvétel előtt. Először is itt van Sanyi, és hála Istennek, érte? És most azért elmondhatom, hogy azzal fenyegetett, hogy a Facebookra kirakja, amit mellesleg nem használ, hogy én puccsal átvettem az eredményes élettalálkozónak a vezetését, és örülök, hogy nem tette meg, mert valószínűleg én már nem élnék. És én most annyira rövid leszek, hogy csak egyetlen bejelentés erejéig vagyok itt, ez pedig az, hogy 27-én szombaton, azaz nem most szombaton, hanem jövő hét szombaton, Zentán, a Vajdaságban lesz egy csendes nap, és Pásztor Kornéllal fogunk tanítani, meg lesz közösség, meg buli lesz, kérlek, hogyha ott laksz a környéken, vagy csak kedved van eljönni, akkor gyere, ernő@visszavalossághoz.hu-n tudsz érdeklődni, vagy pedig a Keresztutak nevű Facebook oldalon, ami Pásztor Kornéléknak a missziós oldala. Úgyhogy szeretettel várunk, és én már itt se vagyok. Gyere, drága Sanyi. És most tényleg drága Sanyi, mert itt van, mert bocs még annyi, hogy Pep azt mondta, hogy mitől drága, ha nincs itt.
Sziasztok! Már itt megvallottam az előbb mindenkinek, hogy hiányoztatok, de most újra forgó kamera előtt is. Nagyon jó itt lenni. Biztos tudjátok, hogy az eredményes élettalálkozó nem értetek van, hanem egyedül értem. Tehát ez az egyetlen hely, ez egyetlen mód, ahogy Isten tud szólni hozzám, amikor ide kiállít. És én ezt megmondom őszintén, nagyon élvezem. Úgyhogy tényleg hiányzott. És Érsek Csanádon volt abban a szerencsében részem, hogy vendégeskedtünk a családommal, a Pallaglaciék családjánál. Nagy szeretettel fogadtak minket, és hogyha hallgattok minket, akkor áldás és békesség nektek, és sok hálával gondolunk arra a hétvégére. Egy nagyon-nagyon nagy élmény volt látni őket, a hitüket, a bizalmukat Istenben, ahogy egy nagy családdal, cselekvő emberekként, igazi problémáknak neki ütközve, Istenben bízva, diadalmaskodnak. Nekem nagyon építő volt, és nagyon-nagyon nagy élmény ott lenni velük. Találkoztunk a bajai testvérekkel is azon a vasárnapi Isten tiszteletem, és prédikáltunk egy üzenetet, aminek a mag gondolatát én nem tudom elengedni. Tehát annyira fontos, és annyira sorsfordító az én számomra, hogy muszáj, hogy újra beszéljek róla. És szerintem az lesz nektek is. Nem tudom, hogy ez egy könnyű üzenete, lehet, hogy nem kell könnyűnek lennie, de mindenképpen építő, mindenképpen megszabadító. A megalkuvás az nem hoz eredményt. Már félreértettétek. Én nem mondtam semmit, de már félreértettétek, mert a következőt akarom mondani, és aztán imádkozunk is, mert anélkül nem lesz itt üzenet, hogy Isten annyira gyönyörű, Isten olyan végtelenül kegyelmes, annyira igazán szerető, annyira igazán veled van, a kegyelme, az ő jelleméből fakadó, irántad való jósága végtelen, hihetetlen. Ő a saját dicsőségét el se tudja mondani, hanem az irántunk való jóságából fogja kijelenteni az elkövetkező korszakok korszakaiban. Mert a jósága, a szerető kedvessége, a hűsége, a megváltó volt, a megváltó, csak ezt gondoljatok bele, a törvény megmondja, hogy mit csinálj. Jézus meg eljött és megváltott. Nem, persze ő is tanít, de ő azt mondta, hogy én leszek az, aki elviszem helyetted a balhét. Én azért jövök, én azért vagyok. Isten nevét a mi kultúránk, a mi szívünk mindig lehúzza a porba, mindig lehúzza a közönségesbe. Értitek? Nem szándékosan, nem vagy te rossz ember, vagy én rossz ember. Már hagyom is abba. Jössz, ide, de kérlek, nem. 10 perc. Mert pont túl leszek egy bevezetőn, és akkor át tudom adni a szót neked. Itt van velünk Pásztor Kende, és nem tudjuk, egyszerűen nem tudjuk kihagyni azt, hogy ő ne beszéljen. Úgyhogy, de ezt a gondolatot viszont befejezem, mert ezt tesszük. Tehát anélkül, hogy veled bármi baj lenne, tehát nincs veled baj, de a lelked a porhoz tapad, és veszed Isten dolgait, az ő ígéreteit, Isten jellemét, és lehúzod magadhoz a porba, és valamit, ami kimondhatatlanul gyönyörű, valamit, ami megmenthetne, ha megmaradhatna különlegesnek, ha megmaradhatna tisztának, megint rossz képeid vannak ezekhez a szavakhoz, ha megmaradhatna annak, aminek ő mondta, figyelj, szeretlek, és én a kis ragacsos kis ujjaimmal, még lekvárral össze van kenve, így megfogom, és ezt a szót, hogy szeretlek, ezt így lehúzom magamhoz a porba, lehúzom az én szintemre, és azt kérdezem a kis lelkemben ott hátul, azt kérdezem a lelkemben hátul, hogy oké, mit kérsz cserébe? Oké, mit kell tennem, hogy szeress? Tudod, lehúzom a közönségesbe azt, ami eredetileg tiszta volt, ami gyönyörű volt, amit hogyha elhittél volna úgy, ahogyan ő mondta, akkor az megmentett volna. Akkor az megmentett volna. A megalkuvás, ahol én beérem kevesebbel, mint ami Isten valójában, az nem elég. Az bármennyire szépen van csomagolva, bármennyire, ha összekeverem a tisztát magammal, a közönségessel, akkor már nem működik. Ha a láncban van egy szem, ahol elszakadhat, akkor tudom, akkor a lelkem várja, akkor számítok rá, hogy ott el is fog szakadni. De Isten azt mondja, hogy figyelj, az én rendszeremben nincs gyenge láncszem. El tudod fogadni az én rendszeremet? Le tudnád váltani a tiédet teljesen? Válts le, kérlek, mert ha belekeversz belőle csak egy kicsit is a tiédből, akkor már nem fog működni. És tudod mit? És ezért lesz fájdalmas majd a gondolat, hogy én harcolni fogok ellened. Én harcolni fogok ellened. Mert szeretlek eléggé ahhoz, hogy odaadjam neked a tisztát, az elegyítetlent. Én el fogom venni tőled a keveréket. És mert szeretlek. És én ezt éltem át az elmúlt fél évben, hogy Isten fogta magát, páncélt öltött, sisakot, harci gépeket, és ellenem jött. És azt mondta, hogy Sanyi, most csinálunk valamit, amit nagyon fogsz utálni, de aminek a vége valami olyasmi lesz, amit még sose láttál. És csak annyira hálás vagyok, hogy itt van velünk Pásztor Kende, és remélem, hogy elfogadja a meghívást ide a pulpitushoz, mert az előbb azt mondta, hogy nem, igen, igen, de jön, de igen, igen, Pásztor Kende, köszönjük. Igen, ez a csapdám. Igen, nem lett volna szabad bejönni. Igen, köszönjük. Várj, adom a mikrofont.
Ezt ide? Ezt tudod, hogy erről volt szó most az egyik alkalmon? Arról, hogy akarjuk-e igazán ismerni Istent, hogy elegyítjük, hogy félreértjük, hogy félremagyarázzuk. Most nemrég éppen, nem tudom melyik, valamikor a hetekben, nem tudom, múlt héten, vagy valami ilyesmi ugyanerről volt szó. Ja? Az egyik Isten tisztelt. Szervusztok! De rég láttalak titek. Illetve van, akit nem ismerek, bocsánat, csak nevet megtudhatnám.
Viktor,
szervusz, én Kende vagyok.
Ellen.
Ellen, nice to meet you. Ja, sziasztok. Ja, Ja, én azért jöttem, hogy hallgassam a Sanyit, oké? Okay? Szóval jól megkaptam magamét, ezért nem jövök gyakrabban. Még így járhatok ti is, ki tudja, mi lesz ebben, csak azért mondom. Talán csak egy gondolat, aztán utána gondolom nem esik nehezed, de folytatni. Jó, oké, okay, jó. Akkor csak egy gondolat így ehhez a por és a többihez. Így a Pál azt írta a Róma 1-ben, hogy a 16. versben, hogy nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert az Isten hatalma az üdvösségre mindenkinek, aki hisz, először zsidónak, aztán görögnek, és azt mondja, hogy nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert ez Isten hatalma az üdvösségre. És ez olyan érdekes, mert valójában a keresztre gondolok, és arra, hogy a kereszt az a hely, olyan érdekes, hogy a kereszt az a hely, ahol a menny és a föld, ahol a tiszta és a szent és a poros és piszkos találkoztak egymással. Hogy az az a hely, ahol találkozik a tökéletes és mi igazán. Az az a hely, ahol Isten akarata és az ember akarata találkozott, mert az emberek gyűlölték Jézust és meg akarták ölni, az Atya pedig szerette Jézust, de azt akarta, hogy értünk kifizesse az árat, hogy a végakaratunk az találkozott ezen a helyen. És olyan érdekes, hogy ez az a hely, ahol találkozik, mert én személyesen, hogyha arra gondolok, hogy hol találkozik a menny a földdel, akkor valami olyasmit képzelnék el, hogy hát mit tudom én, ilyenek jutnak eszembe, mint a Vöröstenger, amikor szétnyílt, és a zsidók átmentek, és hatalom, tudod, vagy ha egy kicsit olyan odaütősebb, akkor az elsőszülöttek halála, tudod, a halálangyala, és akkor Isten oda tesz a földre valamit. Vagy amikor mondjuk a szent hajlékot betöltötte Istennek a dicsősége, és a papok nem tudtak megállni benne. Vagy amikor megalapult a gyülekezet apostolok cselekedetei 2-ben, amikor eljött a Szent Szellem, és betöltötte a hívőket először, és akkor ott volt Istennek a valósága, és megjelent az egész, és azt mondanám rá, hogy ez az a hely, ahol a menny és a föld találkozik, ahol az Isten és az emberi találkozik. És olyan érdekes, hogy Isten, amit ránk bízott, amit a gyülekezetre bízott, az nem ezek a dolgok voltak. Ne üssem, ne csapkodjam tovább, jó, oké, igyekszem nem ütni tovább. Hogy amit Isten ránk bízott, az nem az az üzenet, amit én szeretnék, nem valami elképesztő, mint a gyülekezet születése, apostolok cselekedetei 2-ben, nem valami rettenetes, nem valami dicsőséges, mint mit tudom én, Dávidnak a királysága, vagy Salamonnak a temploma, nem ezek a dolgok, hanem Isten a keresztnek az üzenetét bízta ránk. És azt mondja itt róla Pál, hogy azért nem szégyellem a Krisztus evangéliumát. És hogy olyan érdekes ez, hogy Isten, hogy a menny a földdel nem ott találkozik, ahol én szeretném. És ez nekem annyira, őszintén ez nem tetszik. Tehát, hogy egy barátom, emlékszem, egyszer azt mondta így a szórólapunkra, ugye a szórólapunkban az egyik dolog, ami benne van, az, hogy valahol benne van, hogy bűnösök vagyunk. És egy barátom azt mondta nekem egyszer, hogy te figyelj, ha kivennénk ezt belőle, az emberek annyival könnyebben el tudnák fogadni az üzenetet. És mondtam, igen, csak nem lenne ott az üzenet. Az a baj vele, mert az üzenet az, hogy a keresztnél találkozik a menny és a föld, nem pedig a, mit tudom én, a rózsakertben valahol, vagy egy nagy steak és krumpli mellett, bocsánat, hogy ilyenekről beszélek, mindjárt megyek hamburgerezni, de hogy tudod, hogy nem ott találkozik, hanem a keresztnél találkozott. És én azt mondanám rá, hogy nem. Tudod, nem, ez nekem nem tetszik. Én nekem ez nem az az üzenet, amit én szeretnék. Nem csak már kapni se, de hirdetni azt még kevésbé. Miért akarnék erről beszélni? Miért akarnék arról a helyről beszélni, ahol ítélet van, ahol egy kemény elbánás van a bűnnel, ahol ki van hívva az ember, ahol nem azt kapom, amit szeretném. Miért erről akarnék beszélni? De Pál azt mondta, nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert abban van az Isten hatalma mindenkinek az üdvösségére, aki hisz. És tudod, nem arról szól ez az üzenet, hogy annyira szeretjük, hanem arról, hogy valós. Tudod, ha bemegyek, azt mondta, egyszer bementem, azt mondta az orvos, hát ez a fájdalom akkor fog elmúlni, ha megműtjük. Nem tetszett annyira ez az üzenet, de hát az volt a baj, hogy igaza volt. Tehát, hogy hiába vártam volna tovább, csak egyre rosszabb lett volna a fájdalom, meg mit tudom én, más bajaim is lettek volna. Nem tetszett annyira az üzenet, de igaza volt. És ez az, amiről szól ez, erről beszél Pál, hogy ebben van Isten hatalma az üdvösségre mindenkinek, aki hisz. Úgyhogy olyan érdekes, hogy Isten nem azokat bízta ránk. Tudod, én arról szeretnék beszélni, amikor Krisztus majd eljön a földre másodszor, és felállítja az ő országát, és minden igazság. Én erről szeretnék beszélni, de nem ezt kaptam. Tudod, én ezt az evangéliumot kaptam, hogy a keresztet hirdessem. És nem feltétlenül mondhatom azt, hogy ez a legkedvencebb üzenete bárkinek, engem is beleértve. Persze nem igaz, szeretem meg, hálás vagyok értem, mert értem, hogy hogy működik, de ugyanakkor ez egy kihívó üzenet. És mégis Isten ezt bízta ránk, ő az evangéliumot bízta ránk, és azt mondja, hogy azért, mert abban nyilatkozik meg, vagy lepleztetik le az Istennek az igazsága, mint hitből hitbe, amint írva van, az igaz pedig hitből él. És hogy tudod, hogy igazán ez az, amiről beszélünk, hogy a keresztről való beszél, ez az egész üzenetünk, hogy a menny és a föld találkoznak, és nincs megalkuvás a kettő között. Nincsen az, hogy alkudozzunk a mennyel, és aztán a menny lejjebb ereszti a sztenderdet, mi meg egyre jobbak leszünk, és valahol a kettő találkozik. Nem, hanem úgy történik, hogy mi olyanok vagyunk, amilyenek vagyunk, és aztán jön a fiú, jön Jézus, és tudod, és a kettő találkozik egymással, a mennyei és a földi, és ott ítélet van, és halál van, de feltámadás van, és élet van, és üzenetünk van, és ez az üzenetünk, hogy a Krisztusnak az evangéliuma az az, amin keresztül emberek megmenekülnek. A kereszt üzenete az a mi üzenetünk. Nem egy szép üzenet feltétlenül, nem egy nagyon fényesnek kinéző üzenet, de valójában csodálatos. Csak nem erre számítanánk. Mi jobb szeretnénk azt, hogy Isten is enged egy kicsit, meg mi is egy kicsit jobbak leszünk, csak ez sajnos nem fog sosem megtörténni, hogy a kettő találkozik, ilyen nem lesz. Úgyhogy ezért volt szükség a keresztre, ahol találkozik a menny és a föld. És nem gondolnám, hogy ez a kedvenc üzenet, amiről beszélhetnénk, de ugyanakkor a legfontosabb igazán az ebben az életben. Amen.
Azt a negyedik ma sikerült felra.
Ernőt már is elvesztettük, ezért. Ez úgy van, hogy haladunk előre, így mit tudom én, egy ilyen 50%-ra lecsökken a létszám, mire a végére érünk. Úgyhogy te most sikeres voltál, pásztorken. Úgyhogy hát imádkozzunk. Mennyei atyánk, itt vagyunk előtted, és egy őszinte és szívbeli várakozásunk van tőled. Már úgy értem, hogy tőled akarunk hallani és elfogadni. Ha te nem szólsz most, ha neked nincs üzeneted, akkor nincs mit mondanunk. Akkor jobb, ha csendben vagyunk. De hisszük, hogy van egy üzeneted, mert adtad nekünk a Bibliát fehéren, feketén, és elküldted a te szent szellemedet, aki tanít minket, aki magyaráz nekünk ebből az igéből, ebből a Bibliából. És mi várunk tőled, Jézus, kérünk, adj nekünk. Érintsd meg a mély pontjait a szívünknek, gyógyíts sebeket. Add, hogy letegyünk terheket. Add, hogy felszabaduljunk a te evangéliumodban, hogy az teljességre jusson bennünk. Hogy abban a szeretetben, amivel szeretsz minket, teljessé legyünk. És megszabaduljunk minden félelemtől. Úgyhogy csak vezessd a következő gondolatokat is, mint ahogyan eddig is tetted a te nevedben, a te fiad nevében, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Ilyen gyorsan Isten még nem hallgatott meg imád. Tényleg elment? Ez most komoly? Okay. Mert elmondtad neki, mi vár rá, igaz? Oké, okay, a felvétel kedvéért itt járt Pastor Brian. Egészen az ajtón innen 5 lépésnyire. És még 8 kellett volna, hogy a pulpitosig eljusson, de aztán az nem sikerült. Na jó. A kereszt üzenete, ahogy Pastor Kende mondtad, hogy egy üzenet, amit nem biztos, hogy szeretünk. Talán nem is biztos, hogy értünk. Nem? Talán sokszor arra jövök rá, hogy talán nem is értem, hogy a kereszt mit is akar mondani. Mert a keresztnél, ahogy mondtad, hogy van egy szigorú ítélet a bűnön, van egy halál a keresztnél, de van egy feltámadás, és ezeket a szavakat se értem. Tehát bevallom, ezeket se értem. Én azt értem, hogy megpróbálok egy élhető életet élni. Hogy jó ember akarok lenni. Hogy nem akarom elszúrni az életemet. És nem tudom pontosan, hogy hogy kell csinálni. Nem tudom, hogy kell csinálni. Úgy értem, a világ tanít engem. A világ tanít engem. A karriert kell csinálnom. El kell végeznem az iskoláimat. A csúcs teljesítményt kell nyújtanom. Felelősséget kell vállalnom. Ha én nem vállalok felelősséget, akkor kicsoda? Éljek egy felelőtlen életet? Persze, hogy felelős életet élek. És igyekszem, és törekszem. És aztán találkoztam Istennel, és kiderült, hogy Isten rosszabb a világnál is. Mert a világ olyan terheket tett rám, amiket még én is akartam hordani, de aztán azt vettem észre, hogy Isten még olyanokat is rám tesz, amiket nem is akartam hordani. Kiderült, hogy van 10 parancsolat, az kiderült, hogy nem csak 10 van, hanem van sokkal több, és aztán, hogyha egy kicsit szűklátók körülön olvassuk, akkor az új szövetség tele van még egy adag elhordozhatatlan új szövetségi parancsolattal. És én igyekszem. Tehát én próbálom csinálni. De azt veszem észre, hogy nem működik. Amíg az ember fiatal, addig könnyen mondja azt, hogy Uram, mondd meg, mit tegyek! Mondd meg, mit tegyek! És megteszem! Uram, szeretlek téged! Az életemet adom érted! Pétertől hallottunk ilyeneket, ugye? És aztán, ahogy az ember egy picit többet él, és többször látta már, vagy mondjuk azt, hogy elég sokszor látta már ezeket az úgymond ígéreteket be nem teljesülni. Amikor láttam magam 7-szer, 70-szer, 7-szer elbukni, akkor egy ponton már azt mondom, hogy nem ígérek ilyet. Nem, Uram, ne mondd meg, kérlek, ne mondd meg nekem, hogy mit csináljak. Uram, nem tudom megcsinálni. És ha nagyon őszinte akarok lenni, akkor nem is akarom megcsinálni. Van egy részem, ami még csak nem is akarja megcsinálni. De én akarok egy jó életet élni. Akarok keresztényként is, mert ha már egyszer belekeveredtem, de ha nem lennék keresztény, akkor világi emberként is a legtöbbet akarnám kivenni az életből, amit csak lehet. Egy jó életet akarnék élni, amit nem kell megbánással nézni utána. A családomnak egy jó életet kívánok. Nem akarom elrontani az életet, jól akarom csinálni, de egyszerűen azon találom magam, hogy sehogy sem működik. Sehogy sem működik. Érted? Kudarcot vallok. Ahogy egyre öregebb vagyok, ahogy egyre többet élek, azt tanulom, hogy egyre, nem az, hogy fogy a hatalmam, hanem rájövök, egyre világosabban látom, hogy sose volt hatalmam. Hogy elbizakodott voltam, hogy félreértettem a hatalom kérdését, a befolyás kérdését, a lehetőségeim kérdését, félreértettem. És az élet csak egyszerűen nem működik. Nem működik világi emberként, mert még ha sikeres is vagyok, mert voltam, és lehet, hogy most is az vagyok, a sikereim közepette nyomorult vagyok, és szegény, és a lelkem üres, És amikor a legtöbb volt, akkor féltem a legjobban. És amikor a legjobban ment, akkor volt a legnagyobb a stressz. És keresztényként sem működik. Mert megpróbálok tetszeni Istennek, de sehogy sem megy. Nem megy. Ha magamra nézek, hogy ha a teljesítményemet figyelem, akkor mindig hiány maradok. Mindig hiány maradok. Nem érem el, ahogy Pásztor Kenne mutatta, a mennyhez nem jutok föl. Nem jutok föl. Értitek? Nem megy. És ez most nem retorikai túlzás. Sanyi akar egy hatásos üzenetet prédikálni, és most tudod, épp elmegy az egyik szélsőségbe, aztán majd kiegyensúlyozza. Hát nem fogom. Nem fogom. De hála Istennek, Jézus Krisztusért, a keresztért, amiről Pásztor Kenne beszélt, mert az a megoldás, a kereszt a megoldás. Mert a keresztnél a bűn, az én képtelenségem, az én mezítelenségem megítéltetik. Teljesen, brutálisan, de nem rajtam, hanem ő rajta. Ő rajta megítéltetik, egyszer s mindenkorra. És ha én hiszek ebben a megváltásban, hogy Jézus Krisztus az, aki kifizette mindannyiunk bűnét, aki minden embert megigazított, én Róma levelet átírnám, Pásztor Kenne, írjuk már át. Abban van egy olyan rész, ez teljesen elfogadhatatlan. Azt mondja, hogy minden embert megigazított. Ez nem azt jelenti, hogy minden embernek van üdvössége. Az annak van, aki hisz, de ott Róma levélben többször félelmetes nagy lelkűséggel és túlzással azt mondja, hogy minden embert megigazított. Egy teljes és végleges fizetség a bűnért. Az én hiányosságomért. Tehát hagyjuk a bűnt most, ezt a szót, mert főleg a modern embert összezavarja. A te képtelenségedet, hogy neked nem működik az élet, hogy nem tudsz akkorát teljesíteni, hogy nem tudsz akkorát villantani, hogy az elég legyen, hogy egyszer nem vagy elég, érted? Nem vagy elég. Ezt ő rendbe hozta. Azt mondta, hogy én elviszem a balhét, és azt az igazságot, ami az enyém, azt neked adom. Azt a jogállapotot, ami az enyém, azt neked adom. Megigazítalak téged. És ahhoz, hogy mindez a miénk legyen, tudjuk, János evangéliumában később írja, hogy elküldi a Szent Szellemet, aki megítéli a világot bűn, ítélet és igazság felől. És azt mondja, hogy a bűn az, hogy nem hisztek én bennem. Hinnem kell ő benne. Maradt még egy dolog, ami rajtam múlik, az én szabad akaratomnak őt kell választania, és aki hisz Jézus Krisztusban, mint a messiásban, mint a helyettesítő áldozatban, mint a megváltóban, annak örök élete van. Örök élete van, és nem megy ítéletre. Egy teljes, visszavonhatatlan, végleges megoldás. És aztán Róma 8 eleje, jól mondom? Nem, Róma 8, 28, 31, azt hiszem 31, mindjárt odalapozok, mert ilyet is tudok. Ahol azt mondja, hogy aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt ingyen mindent. Csak gondolj bele is erről, és ez most csak egy kis bevezető gondolat, hogyha Isten önmagát adta, nem is értjük ezt a gondolatot, ezt én nem vagyok képes felfogni, a mindenható, szent Isten, aki megközelíthetetlen világosságban él, aki végtelen, aki egy akkora univerzumot teremtett, amiben annyi csillag van, annyi galaxis van, hogy megszámlálhatatlan. Milliárdnyi galaxisok, olyan anyagmennyiség, amit nem tudunk elképzelni, olyan rend fölfelé és lefelé is. Úgy értem, megnézel egy marok földet, kis élőlények vannak benne, hangyák, a hangyáknak a rendszere, hogy élnek, egy hihetetlen lény. És akkor a mennyet még el se tudjuk képzelni, csak az alkotásait nézzük, és következtetünk rá, és ő nem azt mondja, hogy na jó, elnézem, vagy nem azt mondja, hogy na jó, ha fizetsz, akkor, vagy na jó, hanem ő fogja és mindent felad, érted? Ezt kell értened, hogy amikor ő az életét adta, érted, és utána Jézus Krisztus az életét adja neked, akkor ő mindent megváltoztatott. Érted? Ő mindent feladott, érted? És persze tudjuk, hogy ez volt az ő örök terve, és ez volt az ő elképzelése, és ez az ő dicsősége, de ez akkor sem kicsinyíti le a tettét, érted? Isten veled van egy olyan mértékben, amit a kis földi, a kis lekvártó ragacsos ujjainkkal, ha megfogunk és lehúzunk ide a porba, akkor lekicsinyítjük. Értened kell, hogy Isten veled van, hogy ő szeret téged, és ezek a szavak nem telnek meg a megfelelő tartalommal, amikor kimondom őket, és benned nem hozzák létre a megfelelő képet, mert nincs olyan kép a fejünkben, ami leírná azt a viszonyt, amivel Isten van feléd. Érted? És amikor ő azt mondta, hogy én az életemet adtam, érted, és az életemet adtam neked, és magammal együtt minden a tiéd, akkor azt kell értened, hogy mindent rendbe hozott. Mégpedig ingyen kegyelemből, Efézus 4-ben. Ingyen kegyelemből, vagy 2-ben, Efézus 2-ben, Efézus 2, 10 valamennyi, ott van valahol. Azt mondja, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjen. 8-9. 2-8. Ingyen kegyelemből. Beteg a világképünk, fiúk. Mert keresztény vagyok, de nem ez a világképem. Érted? Keresztény vagyok, és reggel egy olyan világban ébredek föl, ahol ha nem húzok bele, akkor baj van. Érted? Ha nem tudom megcsinálni, ha nem tudom elérni azt a következő szintet, ha nem teljesítek jól vezetőként, ha nem csinálom jól, akkor végem van, akkor baj van. Ki mondta neked, hogy baj van? Ki mondta neked, hogy akkor véged van? Nem azt olvasod a Bibliában, hogy ha Isten veled, akkor kicsoda ellened? Nem ezt olvasod? Hogyha Isten veled, akkor kicsoda lenned? Nem azt olvasod, hogy hagyd én rám az útjaidat, és nekem gondom lesz rád? Hogy minden gondotokat ő rávessétek? Hogy semmi felől ne aggódjatok? Filippi 4-ben, hanem imádságban és könyörgésben, hálaadással együtt tárjátok föl a kéréseiteket Isten előtt, és Isten minden ismeretet meghaladó, vagy minden értelmet meghaladó békessége meg fogja őrizni a szíveteket és gondolataitokat Jézus Krisztusban. Ki mondta neked, hogy abban az őrületben kell élned, amiben élsz? Ki mondta neked, hogy szoronganod kell? Ki mondta neked, hogy küzdened kell? Ki mondta neked, hogy nem élhetsz békességben? Ki mondta neked, hogy nem vagy teljes? Ki mondta neked, hogy nem vagy kész? Ki mondta neked, hogy mezítelen vagy? Ádám. Ki mondta? Csak nem arról a fáról ettél, amiről mondtam, hogy ne egyél, arról a fáról, ahol te kezdesz ítélni önmagadban, önmagad alapján, nélkülem, a jó és rossz tudásának a fájáról. És ez történik, hogy az evangélium, a kereszt mindent rendbe hozott, de vajon képes vagyok-e egy ilyen radikális világkép cserére? Mert nem azzal lettem, érted, nem az új világkép, hogy keresztény vagyok. Hittem Jézus Krisztusban, örök életem van. Jó, szuper, és mi a hited? Mi a meggyőződésed az életről? Mert a hit a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. A hit az a te elképzelésed a valóság rendjéről, annak a szabályairól, összefüggéseiről, a helyedről az életben, a céljokról, az egészről. Mi a hited? Én keresztény vagyok, hittem Jézusban. Értem, örök életem, gratulálok, ez jó. De milyen világban ébredsz föl reggel? Milyen világban töltöd a napodat? Milyen rendszer, milyen elvek alapján gondolkozol? Biztonságban vagy? Nem. De igen, mert az Úr velem van. És ha az Úr velem, kicsoda ellenem? Mondod a száddal. És a szívedben? És a szívedben mit gondolsz? Mert a tesztet én is meg tudom írni ötösre. Ötösre írtam a teszteket a bibliai iskolában. De a világképem ott belül, amiről igazán gondol, hogy amit hittem, hogy az hogy van. Ott valami más volt, ott valami más van. És közben megrabolom magam, érted? Ezt mondtam, hogy hívő, hitetlen vagyok. Vagy hitetlen, hívő, mindegy. És megint ne kárhoztasd magad, ezt nem azért mondom, mert végre most a Sanyi megmondta nekem, hogy rossz vagyok, mert nem vagyok, hitetlen vagyok. Nem ezt mondom, azt mondom, hogy kicseszünk magunkkal, bocsánat magunkért.
kitolunk magunkkal, érted? Mert Isten azt mondja, hogy mindent elintéztem, és én meg azt mondom, nem hiszem. Szabad vagy, nem? Békesség neked, nem békesség? Akkor most mi legyen? És tudod, a legnagyobb csalás az az, hogy ki sem mondod. Mert azt mondod ki, békesség, békesség, csak ott belül, legbelül, ott a szöszt békesség, hol van itt békesség? Ha nem húzok bele, jönnek, értem, hogyha nem csinálom jól, annyi neked, annyi, végem. Ja, majd Isten megsegít. És persze aztán hallunk sztorikat, és az én életemben is előfordult már, de azt elfelejtem, a sztorit is, meg azt is, ami az életemben előfordult. És nem akarlak bántani, meg magamat se, csak arra jöttem rá, hogy figyelj, ha nem hiszem el, amit az Úr mondott, akkor nekem tényleg végem. Akkor nekem tényleg végem. És nem csak azért, mert kiszámolva az egyenletet, hogy mennyi erőm van, és hogy hány feladatot és milyen terhet teszem az élet, egyszerűen tudod, ez az élet, ez vagyok én, és így, puff, így billen el. Nem, hogy elbillen, nem, Sanyit kikatapultálja, és ilyen repül. Zéró esélyem. De a másik, amit észrevettem, hogy az Úr sáncot emel velem szemben. Azt mondja, Sanyi, ellene jövök. Ellene jövök az elképzeléseidnek. Ellene jövök a hitednek, amely nem az én hitem. Tudsz rólam, de nem hiszel nekem. Hallottál rólam, de színről színre nagyon régen nem láttál. Sanyi, jövök ellened, és elveszem tőled a bálványaidat. Elveszem tőled a hamis elképzeléseidet. Elveszem tőled azokat a porba húzott, engem megcsonkító, megcsorbító elképzeléseket, amikkel elkezdtél helyettesíteni. Nem haragszom. Csak nem tehetem meg, hogy elmegyek mellette. Nincs baj, minden ember ezt csinálja, de meg foglak gyógyítani. Kihozlak abból a hitetlenségből, ahol nincs élet. És nem is lehet élet. Mert amikor elhiszed csak egy ígéretemet igazán, csak egyet, melyiket mondtuk itt sokszor, válasz ki bármelyiket, ha Isten velem, kicsoda ellenem. Ja, ha velem van. Nem, két, ébresztő, veled van. Mit tegyem még, hogy lásd, hogy veled van? Mit tegyem még? Ha Isten veled, akkor mondd meg, számold ki, csináld meg a kalkulációt, ki lehet ellened. És akkor erre mondod azt, hát figyelj, ha tudnád, hogy mekkorát buktam tegnap, akkor nem mondanád azt, hogy Isten velem van. Az evangélium mi a bánatról szól? Mondd vissza nekem, kérlek, az evangéliumot még egyszer. Mondd vissza, magyarázd el. És akkor hogy mered előhozni a tegnapi vétkedet, vagy a maidat? Nem azt mondja Pál Rómában, hogy meghaltál a bűnnek? Hogy a bűn el lett választva tőled? És élsz Istennek, és ez visszacsinálhatatlan? Nem arról szólt az evangélium? Nem arról szólt Krisztus áldozata, hogy ez el van intézve? Most azt mondod, hogy nincs elintézve? Ezt mondod? De hát valahogy vezekelnem kell. Hol olvasod a vezeklést az Új Szövetségben? Ez a régi rendszer, ez az, hogy magadat akarod belerakni. Valahol bele akarsz rakni egy láncszemet, ami nincs benne a rendszerben. A rendszerben csak Isten van. Ő a rendszer. Teljes kegyelem. És nekünk hitünk abban, amit ő megtett, és aztán teljes szabadság. Szeretjük lehúzni a porba azt, ami tiszta volt. Megtesszük önkéntelenül, de ahogy lehúzom a porba, ahogy beleteszek valamit, ami nincs benne eredetileg, onnantól nincs ereje. Mert ha Isten velem van, akkor senki nem lehet. Akkor senki nem lehet ellenem, ezt értem. De velem van-e? És mitől függ, hogy velem van-e? Hány tényezője van annak, hogy velem van-e? Mik azok a tényezők? Hogyan teljesítem azokat a tényezőket? És hol vagyunk? És hol vagyunk? Egy csonka megváltásnál. Egy csonka evangéliumnál. Ott vagyunk, ahonnan csak egy kicsi kell ahhoz, két generáció, és hinni fogunk az üdvösség elveszíthetőségében. És nem ez az üzenet. Most kezdem az üzenetet, és az lehet, hogy nem lesz olyan hosszú. De figyeljetek, a gyökere annak, hogy a kereszténység sok ember számára nem működik, az, amiről eddig beszéltünk. A hívő hitetlenség. Hogy hiszek Istenben, de igazából nem hiszek neki. Hiszek a számmal, de nem hiszek a szívemmel. És nincs ebben semmi kárhoztatás, de amikor azon gondolkozol, hogy hogyan nőhetnék, Uram, hogyan gyógyulhatnék meg, akkor ő ezt válaszolja. Higgy nekem, tanulj meg hinni nekem, figyelj oda a szavaimra, minden szó fontos, mindegyiket komolyan gondolom, mindegyikre építhetsz. Nem ember vagyok, hogy hazudjak, minden, amit kimondtam, igaz, minden, amit kimondtam, arra számíthatsz. Én vagyok Isten, nem te, leveszem rólad a terhet, én hordozlak, én vagyok a megváltó, nem te, én vagyok az út, az igazság és az élet, nem te, én vagyok az. Tanulj meg bízni bennem. És most jön az üzenet, Jeremiás 17. Jeremiás 17. Ha megtalálom, ígérem. Jeremiás 17. Azt mondja, 5. Ezt mondja az Úr. Ez, ha minden igaz, Isten, ugye? Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul szíve. Ezt elolvasom még egyszer lassan, figyeljetek. Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul szíve. Oké, első kérdés. Mit jelent az, hogy átkozott? Tippeljünk. Mit jelent az, hogy átkozott? Mert ez az egyik kulcs. Kell, hogy értsem, hogy mit mond. Mit jelent az, hogy átkozott? Hogy? Halálra ítélt. Nem, én nem tudom, titeket kérdezlek. Pásztor Kende, te tudod? Pusztulásra. Én úgy mondtam, hogy rossz jövő vár rá, pusztulásra ítélt. Egy olyan jövő vár rá, amely nem kívánatos. Az áldott mit jelent? Hát, hogy jó jövő vár rá. Ugye, ha jól tudom, az áldás az azt jelenti, hogy jót mondani róla, igaz? Jót mondani felőle. Most, ha Isten jót mond felőled, ha egy jó jövőt jelent ki felőled, akkor az a jó jövő jön. Ha pedig rossz jövőt jelent ki felőled, akkor rossz jövő jön. Na most figyeljetek, egy összefüggés, amire megpróbálok most rátapintani. Átkozott az a férfi, aki emberben bízik. Itt az átkozott szó, az egy, nem is tudom most ezt milyen nyelvtani alakban kell ezt mondani, de ő most elátkozva lesz, mert hibázik, vagy az átkozottság állapotába került, mert hibázott. Másképp kérdezem. Isten földühödött rá? Hogy te nem bízol bennem? Hát, hogy csinálsz velem ilyet? Átkozott legyél! És akkor átkozott lett, Isten megbüntette azzal, hogy megátkozta. Vagy ő hozott egy döntést, amellyel egy rossz jövőre ítélte magát. Mondok egy példát. Nem vettem fát ősszel. És télen fáztam, mint a kutya. Aki nem vesz fát ősszel, ok-okozati összefüggés, télen fázik. Igaz? Szerintetek a kettő közül melyik van itt? Ha tovább olvassuk, lehet, hogy... De figyeljetek erre. Én szerintem az utóbbi van itt. Isten csak egész egyszerűen elmondja, hogy egyszerű, figyelj, most nem is semmi spirituális, oké, semmi vallásos, csak lazíts, figyelj, ok-okozati összefüggés, halára, megint nem jó a szakszó, nagyon nehéz életed lesz, ha emberben bízol, ha magadban bízol. Rossz jövő vár rád, pusztulás vár rád, garantált ok-okozati összefüggés. És most hadd olvassam, mert ő el is magyarázza, hogy hogy van ez. Tehát azt mondja, hogy átkozott, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik. Az Úrtól pedig elfordul szíve. Muszáj itt még megállnunk egy picit. Oké. Ha emberben való bizalomról beszélünk, akkor ki az első ember, akiben bízhatnál? Ki az első ember, akiben bízol? Saját magadban, oké? Tehát ne is menjünk tovább. Ó, de én nem bízom senkiben. És magadban? Hát persze, hát ha magamban, akkor kiben? Na bingo, és itt álljunk meg. Ez erről szól. Ez erről szól. A testi erőre támaszkodik, az érthető? Erről beszéltünk. Ha nem csinálom meg, most nem a muszlikra gondol, hanem ha én nem intézem el, akkor nem lesz elintézve. Ha én nem csinálom meg, akkor baj van, akkor süllyed az életem. És még valami, ugye emlékeztek Mátéban, a hegyi beszédben azt mondja, hogy nem szolgálhatunk két úrnak. Igaz? Vagy a mammon, vagy Isten. És ott a mammon nyilván azt hiszem a pénzről beszél, de van itt egy elv, hogy nem lehet egyszerre két dolog az első helyen, igaz? Mert vagy az egyiket szeretem, és a másikat megvetem, és azt nézhetjük úgy, hogy jobbra mellettem áll mondjuk az ember, akiben bízhatok, balra meg az Úr. Hát vagy az emberhez fordulok, és akkor hátat fordítok az Úrnak, a szívem elfordul tőle, vagy elfordul a szívem az emberben való bizalomtól, és az Úrhoz fordulok. A kettő nem megy egyszerre. A mi kis lelkünk ezt próbálná megcsinálni, hogy a kettőt összekeveri, mintha az arca tudna jobbra is nézni, meg balra is. Hogy bízom én az Úrban, de emberben is bízom. Ez az, amikor lehúzom a porba a tisztát és a szentet. Ő azt mondja, hogy nincs ilyen. Mert vagy emberben bízom, és akkor megrontottam a rendszert, és átkozott vagyok, és ha emberben is bízom, de Istenben is, nem, akkor átkozott vagy, mert már megrontottad a működő rendszert. Nem szedtem szét az egész gépet, csak így átnyomtam rajta egy vasrudat keresztbe, tudod? Megállt. De hát ez csak egy pici módosítás, az nem gond, de gond. Megállt. Oké, tehát vagy emberben bízol, vagy Istenben. Kétpólusú kapcsoló. És ő azt mondja, hogy ha az Úrtól elfordul szíved, már pedig ha emberben bízol, akkor mit csinált a szíved az Úrtól? Elfordult. Ez ilyen, csak ilyen tisztán, ilyen nagyon egyszerűen. És akkor mi vagyok? Egy rossz jövő birtokosa. Akkor egy olyan ösvényt választottam, amin, csak kimondom a szakszót, szívni fogok. Garantáltan. Miért? Mert nem én vagyok Isten, és lehetetlen erőforrásból, figyelemből, erőből kézben tartani mindent. Lehetetlen. És ezt is mondja utána, figyelj, olyan lesz, mint bokor a pusztában. Milyen a bokor a pusztában? A puszta az ilyen sivatagos hely, igaz? Oké, mennyi víz van a sivatagban, a pusztában? Mennyi víz van ott? Nagyon kevés. Erőforrás hiányos helyen vagyok. Ha emberben bízok, ha magamban bízom, akkor olyas valakiben bízom, akiről az első pillanatban lehetett tudni, hogy nem fogja tudni megcsinálni, hogy nem lesz elég, nincs elég víz. Te hülye vagy, bocsánat a hülyért, te hülye vagy, azt, hogy olyan valakiben bízol, akiről az első pillanatban lehetett tudni, hogy nem lesz elegendő, hogy nem lesz képes megfogni, hogy nem elég. A pillanatban, amikor benne bíztál, megrajzoltál egy pusztulásra ítélt jövőt, egy félelemmel, szorongással, stresszel teli jövőt, mert egy olyan utat választottál, egy olyan alapra építettél, amiről, ha más nem, a tudat alatti tudja, hogy ez el fog bukni. Én megcsinálom, de ha most már 50 évesen egyre kevésbé hiszem, hogy megcsinálom, egyre kevésbé. És tudod, és azelőtt, hős leszek, én most már inkább azt gondolom, hogy basszus, hogy keveredtem erre a helyre, hogy keveredtem ide, hogy mertem egyáltalán ide jönni, ebbe belegondolni, ugye, ez halálra van ítélve, bokor a pusztában. Nem remélhet a jövőtől semmi jót. Miért nem remélhet a jövőtől semmi jót? Mert összeadja, hogy egy, nem jön ki. Egyenes az út a bukáshoz. Az idő vasfoga. a feladatok mennyisége, a lelkem képtelensége, a konfliktusok, amik ott vannak, és most még nem is jött Isten ellenem, az majd a következő része az üzenetnek. Most csak egyszerűen az, hogy itt van az élet a nagy összetettségével, és én ott állok vele szemben, olyan, mint egy erdőtűz, tudod, ami felemésztette fél Kaliforniát, és egy vízipisztolyal. Érted? Rémálom. Kövek között tengődik a pusztában, a szikes, lakatlan földön. Ez az életélménye 100 keresztényből, mondjátok ti a számot hánynak. Soknak. Soknak. Próbáltam ezt a kereszténységet. Egy évig, két évig, három évig is belefáradtam. Mert nem csak a világi életem terheit kellett cipelnem, hanem még Istent is. Még a gyülekezetet is. Még a lúzer testvéreket is. Belefáradtam. És itt jön, és az Úr ezért, és figyelj, ez az élet, amit hozott nekünk. Itt jön a folytatás. Ez az, amit, ez az élet, amire gyerekkoromban vágytam. Ez az, amiről könyvet kéne írni, és megkönnyeznéd. Ez az, amiről óriás plakátot kéne csinálni. Erre az életre vágyunk. Ez az üzletemberként, ez a lelki állapot, ez az erőforrás rendszer, ami a következő 5 sorban le van írva, ez az álma minden gondolkodó embernek. És Isten azt mondja, hogy ez a tiéd, csak kérlek, hogy válaszd. Csak kérlek, hogy válaszd. Mehetek még? Mondhatom? Figyeljetek! De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Azaz egy jó jövő vár arra. És ennek a jó jövőnek a paraméterei le vannak írva ebben a könyvben. Csak olvasd, nem tudom hány ígérete van Istennek felénk, amelyek mind igazak. De azok az ígéretek nem olyanok, hogy én teljesítem be őket, azokat ő teljesíti be. Azok nem emberi erőre építkeznek, hanem ő ráépítkeznek. Az alapja mind annak, ami van Istentől, az a bevégzett munka. Az ő maga. Az ő. És nem én. Az ő. Úgyhogy bíznom nem magamban kell, hanem benne. És azt mondja, mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa. Oké, erőforrás teszt. Puszta volt az első hely, ott mennyi víz volt? Kevés. A folyó, vagy a víz mellé, a víz mellett tó vagy folyó, aztán itt mondja, hogy folyó lesz, ott mennyi víz van? Ott rengeteg víz van. Hogy értem, figyelj, olyan utat választottál, ahol egyszerűen van remény rá, csak logikusan ott van az erőforrás rá. Olvasd a Zsoltárokat, azt mondja, hogy hogy az Úr az én pásztorom, hogy van, nem szűkölködöm. Azt mondja, az Úr az én, hogy van, erősségem, biztos menedék a nyomorús, biztos segítség a nyomorúságban. Máshol mondja, azt mondja, háborúkat szüntet meg. Azt mondja, hogy harci szekereket tör össze. Olyan hatalma van, ami a gazdaság működése, az országok, a nemzetek szándéka fölött van. Nem csak a csillagok, az állatok, az éghajlat, hanem a királyok, a király szíve és a katonai rendszerek és az adminisztráció is minden engedelmeskedik neki. Ő az, ahol ha ő azt mondja, hogy nyugi, rendben lesz, akkor nem azt kell kérdezni, hogy ő hogy lenne rendben, hanem ott van az erőforrás. Ugye nem táplálta a pusztában a zsidókat 40 évig. Pásztor Sibelinek volt egy üzenete, ahol kiszámolta, hogy hány millió liter vizet kellett nekik adni, hány adag kaját kellett, ilyen milliárdnyi adag kaját a pusztában. Isten gondoskodik, Istennek van hatalma arra, hogy az ígéreteit betartsa. Érted? Istenben ott van az erőforrás, de a szándék ott van-e? Olvastad az evangéliumot? Úgy értem, itthon van valaki? Ha-ho, olvastad? Milyen szándékról kérdezel? Te vagy az ő szeme, fénye. Olvasod a Bibliát, minden második fejezetben átesel egy ilyen fura mondaton, hogy bíz bennem, hagyd rám a gondjaidat, stb. Ezt próbálja végre megértetni velünk, hogy az élet őról szól, és nem rólunk. Ő benne bízni. Nem csak mondani a számmal, Nincs baj, hogyha nem bízol benne, de akkor ezen dolgozz. Uram, itt vagyok, és nagy a kísértés, hogy tűrjem az ingem ujját, és beleugorjak, késsel a szám között, két csíkot húzok az arcomra, mint egy kommandós, és harcoljak, ahogy harcoltam egész életemben. És meg lesz az utam, és meg lesz az akaratom, és csak mondd, hogy mit tegyek, és én megteszem neked. Nagy a kísértés, de nem ez az út, hanem amikor Izrael ellen jöttek, az asszírok, egymást ölték meg, igazol, hogy összezavarta a tábort. Elől mentek a csatába, előre kellett küldeni a dicsőítő csapatot. Azt micsoda haditerv, nem? Tök jó, van 3 perccel többen, amíg őket lemészárolják. Király, tudod, küldhetném a gyerekeket is, meg az asszonyokat is előre ezzel az erővel. De nem, ez volt a logika, hogy az én dicsőségem hoz győzelmet. És mire odaértek, már csak a kincseket kellett összeszedegetni. Ó, ez nem reális, ez nem józan gondolkodás, nem, ez szellemi gondolkodás, nem, ez a hit gondolkodása. Ez az a józanság, amely érti, hogy ami írva van, az valósabb annál, mint amit a szemem lát, amit a kultúrám megtanított nekem, vagy amit én igaznak vélek. És figyelj, Istennek ellenem kellett jönnie, hogy ezt megértsem. És jönni fog, mert ebből nem engedhet. Mert ez van, és nincs semmi más. Mert nincs senkim, mondja a Zsoltár író, rajtad kívül a mennyben. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben. Át fogok lépni egy másik valóságba, ahol ez, amiről ő beszél, hogy én vagyok az. Olyan tiszta és világos lesz, mint semmi más, és ott nem lesz semmi más. Az ég és a föld recsegve felbomlik, és nem lesz számukra hely az út a fehér trón ítéletnél. Csak Isten és a lelkek. És aztán új ég és új föld. De értsük meg, hogy Isten a valóság. Ő a végső hatalom. Vagy mondjuk úgy, hogy ő az egyetlen hatalom. És figyelj, áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma, mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és itt mindjárt abba hagyom. Mit csinál az a bölcs ember? Szia, Ernő! Mondom én, hogy mindig elveszítünk valakit, és téged másodszor. Figyeljetek, oké, és itt mindjárt befejezem. Tessék, igen? De befejezem, figyeljetek. Mit csinál az áldott ember? Szia, pásztor Kende! A folyóig ereszti a gyökereit. Nem csak van passzívan, nem csak, hát ott a víz valahol. Valahol ott a víz. Van erőforrás valahol. De én lemaradok róla. Mert megtehetem, hogy lemaradok róla, nem? De ő azt mondja, hogy a folyóig ereszti a gyökereit, tudatosan dolgozik rajta, hogy a lelke megtanuljon elfogadni Istentől, hogy megtanuljon ő benne bízni. Tudatosan dolgozik azon, hogy az erőforrásait Istenbe keresse. Intellektuális, lelki, érzelmi, fizikai, minden erőforrást Istenből. És ott van. És tényleg ott van. És figyelj, és itt a következmény. És ha már idáig elhúztuk, akkor ezt már fejezzük be. Figyeljetek. Mint a víz mellé ültetett fa, mely a folyóig ereszti gyökereit. Figyelj, nincs mitől félnie, ha eljön a hőség. Oké. A folyóvíz mellett lehet hőség? Lehet ugyanolyan meleg, mint a pusztában? Simán. És téged kell, hogy zavarjon? Hát a másik rendszerben igen. Mert ott nincs erőforrásom, és hogyha jön a nehézség, amiben nyilvánvaló, hogy egy pohár víz nem elég, akkor bajban vagyok. De ebben a képletben nem kell, hogy függjek a körülményeimtől. A körülményeimben jönnek nehézségek, de én egy olyan erőforrásra, Istenre, az ő szeretetére, az ő jellemére, az ő megváltására támaszkodom, amelyek a hőségben is elegendőek. Ezt értitek? Ez az a kép, ahol Sádrák, Misák és Abednego, három zsidó gyerek nem megmenekült, nem kikerülte az égőtüzes kemencét, hanem be kellett menniük az égőtüzes kemencébe, de a hajuk szála sem görbült. Azt mondja, hogy nem égtek meg, a hajuk sem pörkölődött meg. Figyeljetek, a ruhájuk nem vette át a füst szagát, mert a tűzben nem három, hanem négy ember volt. A negyedik ember Jézus ott van veled mindenhol, és ő elegendő minden körülményre, ő elegendő a házasságodra, az összetört álmaidra, ő elegendő a pénzügyi problémáidra, ő elegendő a szíved szorongására, ő elegendő konfliktusokra, ő elegendő mindenre, ő elegendő, ezt kell megtanulnunk, hogy ő elegendő. És ha jön a hőség, nem kell félned, egyszerű ok-okozati összefüggés, miért nem kell félned? Mert Isten velem van, és nem egy vallásos frázis van velem, hanem a mindenható, aki tényleg és valóságosan beavatkozik a történelmünkben, a te életedbe, aki föltöri az inge ujját, és azt mondja, hogy az az én dicsőségem, hogy a te Istened vagyok, hogy a te megmentőd vagyok, hogy te lásd az én szabadításomat, hogy lásd a jellememet, hogy láss engem olyannak, ami ennek lehet, hogy senki nem lát, mert mindenki a kis maszatos ujjaival megfogja azt, ami tiszta, és lehúzza a porba, és valami közönségessé teszi, valamivé, ami persze, hogy nem működik, valamivé, ami hallik több annál, mint ami a világnak van. Száraz esztendőben sem kell aggódnia. Nem esett az eső két éve. Hullanak az állatok. Nincs termés. Gáz van, értitek? Gáz van. De nem nálam. Nálam nem. Az én fám, és ezt írja, szüntelenül termi a gyümölcsét. Miért? Mert a folyóvíz mellett vagyok. Mert a gyökereimet leeresztettem. Ugye nem azzal voltam elfoglalva, hogy belehúzzak, és emberi erővel, testi erővel, majd rendbehozom, a Istent is rendbehozom, a gyülekezetet is rendbehozok, mindent rendbehozok. Nem ezzel volt, hanem azzal voltam elfoglalva, hogy Uram, én bízom benned, én most őrült leszek, én bízni fogok benned, és megteszem, amit mondasz, azt mondtad, hogy dolgozzak, és dolgozzak úgy, mint neked, úgyhogy jobban fogom csinálni a dolgaimat, mint valaha, de tudod mit, nem fogok bízni abban, amit csinálok, hanem abban bízok, aki te vagy. És lehet, hogy én elültetem, és lehet, hogy öntözöm, de a növekedést te adod, és hiába őrzöm a várost, ha te nem őrzöd, hiába fáradoznak az építők, ha az Úr nem építi, és hiába kerek korán, és fekszem későn, ha te nem vagy ott, de, hogy mondja, azt hiszem a 27. talán Zsoltár, hogy akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Lehet, hogy rosszul mondtam a Zsoltárt, mindegy. De ezt mondja itt, hogy nincs mitől félni, ha eljön a hőség. Lombja üdes zöld marad, száraz esztendőben sem kell aggódnia, szüntelenül termi gyümölcsét, szüntelenül termi a gyümölcsét. Mi az, amit ő szüntelen terem? Szüntelenül létrehozza, szüntelenül megjobbítja magát, szüntelenül jó cselekedeteket hajt végre, szüntelenül fegyelmezett. Nem ez van ideírva. Mit csinálsz szüntelenül? Gyümölcsöt terem. Annak az életnek, amit ő él a folyó víz mellett, annak az életnek a természetes következménye az eredmény. Fiúk, lányok, erről az életről álmodtunk mindig. Ahol nem kell félnem a körülményektől, nem kell a körülményekre néznem, hanem van egy titkos belső tartásom, egy kapcsolatom Istennel, amely mindenre elég. Mindig békességben lehetek, mindig nyugalmam lehet. Filippi, hogy meri mondani Filippiben Pál, hogy örüljetek, ismét mondom, örüljetek. Ez a leggroteszkebb isteni parancsolat, ha ez nem igaz. De ha ez igaz, akkor az az egyetlen észszerű isteni parancsolat. De megint, ha egy kicsit megkevered, jaj, hát igen, Isten gondoskodik is, de neked is bele kell húznod, akkor már nincs miért örülnöm. Mert ahol nekem kell belehúznom, ott keserűség van, verejték van, és bukás van. Ha én belekerülök a láncba, pikk, ott szakad el. Isten nem rakott bele a láncba. Nem rakott bele a láncba. Van felelősségünk? Van. A felelősségem az, hogy bízzak Istenben, és hallgassam őt, és tanuljam őt, és minden más az ő felelőssége. Sanyi, ez nagyon elrugaszkodott. Hidd csak el, Isten tudja, mit csinál. Hidd csak el, a végén nagyon helyes tetteket fogsz látni. Majd, hogy nem, lehet, hogy bűntelen életet fogsz látni. Jössz utánam évekig, és azt fogod nézni, hű, ez a Stringloff, ez egy szent ember. A nagy tüdőt. Csak abba hagyta a harcot a bűnnel, és helyette elkezdett fókuszálni Krisztusra. Attól a bűn jogossá vált? Dehogy is, mi közel ennek a két gondolatnak egymáshoz? Erről már százszor és ezerszer beszéltünk. Hanem hadd legyen Isten Isten, én meg hadd legyek ember, aki végtelenül függ tőle, bízik benne, és ebben a bizalomban valóban szabaddá lesz. Akit a fiú megszabadít, az valóban szabad lesz. Ámen. Ámen. Mennyei atyánk. Köszönjük neked mindazt, aki vagy, mert ez az egész gondolat erről szól, semmi másról, mint hogy te gyönyörű vagy, Urunk, hatalmas vagy, és igazi vagy, tényleg szeretsz, nem csak mondtad, mint ahogy mi emberek mondanánk, hogy szeretlek, aztán közben nem is gondolom úgy, hanem te igazi vagy. És nekünk csak el kéne hinnünk. És hisszük is, Urunk, dolgozol rajta, hogy egyszerű gyermeki hittel bízzunk benned, hogy egyre jobban megismerjük a jellemedet, amiből egyre jobban látjuk, hogy méltó vagy a bizalomra, és csak bízunk benned. Hitről hitre, ahogy Pásztor Kende mondja, lépünk előre, és szárnyalunk, mint a sas, nem mint a veréb, akit csapkod a szárnyával, hanem mint a sas, akit emel a lég. Te vagy az Istenünk. És hogyha úgy vagy itt, vagy úgy hallgatod ezt a felvételt, hogy neked ez az egész újdonság, akkor hadd mondjam el, hogy egyetlen egy lépésre vagy ettől a csodától. Az a lépés van hátra neked, hogy higgy az evangéliumban. Hogy higgy a názáreti Jézus Krisztusban, ebben a történelmi személyben, akiről kiderült, hogy ő Isten testben, hogy ő a Messiás, hogy Isten eljött, emberré lett, és azért élt le egy bűntelen életet, hogy utána ő lehessen az, aki a te bűneidért, a te gyengeségeidért, a te képtelenségedért az életét adja, aki kifizeti az adósságodat, aki helyrehoz mindent, és tőle csak annyit vár, hogy higgy benne, hogy elfogadd ezt a megoldást. És csak mondd utána, mondd ezt az egyszerű néhány szót, hogy elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Te fizetted ki az én bűneimet, és ha hiszek benned, és én most hiszek, te örök életet adsz nekem. Örök életet adsz nekem. Elfogadom ezt az örök életet. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Imádkoztunk, imádkoztam. Ámen, ámen. Oké. Ez jó volt, nem? Ez igazi, igaz? Hogy? Ez az életünk. Ez az, amit ha elkerülök, lehetek ilyen közel a gyülekezetben, ott lehetek, olvashatom a Bibliámat, de mindig hiányozni fog az ereje. Ennek az egésznek az ereje hiányozni fog. De ha ez meg megvan, egy egyszerű hit. Ez egyszerű hit. Isten azt mondja, hogy veled vagyok. Oké. De akkor nem kell betolnom, igaz? Hát te velem vagy. Úgy értem, komolyan, tehát beavatkozol a dolgokba, tehát úgy értem, intézkedsz. Tehát, hogy velem vagy. Ez nem csak egy ilyen elvont kép, valami, amit ti keresztények így mondogattok? Nem, tényleg beavatkozom. Tényleg veled vagyok. Tényleg. Egy veréb nem esik le a fáról úgy, hogy ne tudnék róla. A hajad, nem csak tudom, hogy hány hajad hajszálad van, hanem mindegyik meg van számozva. És tudom, hogy a hanyas sorszámú hajad hol van éppen. Érted? Tudok rólad, törődöm veled. Te vagy a szemem fénye. Kérlek, bíz bennem. Az én dicsőségem, ezt értitek, nem értitek. Az én dicsőségem az, hogy én gondoskodom. Ezt jelenti Istennek lenni. Isten a forrás. Isten forrás akar lenni. Amikor te azt mondod, hogy ne legyél nekem forrás, megsérted. Érted? Kilépsz, egy renddel, egy életidegen helyre lépsz, ahol te önmagad forrása akarsz lenni. Ez ilyen nincs, ilyen nincs. Értitek? Embernek lenni azt jelenti, hogy Isten kegyelme az örök korok korain át rajtad fog megmutatkozni az ő jóságából irántad. Ezt érted? Ha te nem hagyod, hogy jó legyek hozzád, ha te nem hagyod, hogy én hordozzam az életedet, akkor megfosztasz engem attól a dicsőségtől, attól a kijelentéstől, amit meg akarok csinálni. Érted? Ki akarom jelenteni a jellememet? És úgy fogom csinálni, hogy te gyenge vagy, és én erős leszek, érted? Engedd. Engedd. Engedned kell. Nincs más út. Nincs más út. Nincsen. 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 És ez jó. Mert erről az útról álmodtunk egész életünkben. Gyerekként egy ilyen jövőről álmodtam. És kiderült, hogy igaz. Ezt érzitek, kiderült, hogy igaz. Igaz. Basszus igaz. Amen.